Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A 103. előadáshoz érkeztünk a Látók szóljatok című sorozatban. A mai témánk Malakiás próféta és a könyve. Jézus Krisztus életét követjük most már nyomon ebben a hosszú sorozatban, amit, hogy említettem, már a 100. előadás is elhagytuk, de mindig visszatekintünk az Ószövetségre. Egyrészt azért, mert az Ószövetség nélkül nem érthető az Új Szövetség. Másrészt azért, mert közvetlenül, konkrétan szükségünk is van bizonyos ószövetségi témák, történetek rögtöni felidézésére, mert nagyon is Jézus életének a menetébe vágnak. Amikor Jézust meg akarják ölni a betesdai esetnél, és a következő előadáson éppen erről fogok majd önöknek beszélni, hogy miért akarják Jézust megölni. Ezért idézzük be most azoknak az ószövetségi profétáknak az esetét, akiket üldöztek, nem értettek meg, kiutasítottak az országból, a saját feleségük csalta meg őket, tehát ilyen módon kerültek szorítóba. És a mai alkalommal az Ószövetség utolsó profétáját és utolsó profétai könyvét szeretném önök elé állítani, amely összesen egy 3 lapnyi terjedelmű, de mégis megérdemli a könyv címet, hiszen önálló mondani valója van, mégpedig nagyon sokrétű és nagyon mély. Malakiás könyve alá, mint egy alcímként én ezt írnám, Malakiás könyve avagy az emberi önbecsapás. A Bibliának egy nagy témája szólal meg Malakiás könyvében. Ez a téma megszólal az Új Szövetségnek is egy külön könyvében, ez János első levele, vagy a Laodíceai üzenet a Jelenések könyve 3. fejezetében. Tehát a Biblia állandóan beszél erről a nagy kérdésről. Miről is van szó? Arról, hogy az emberi életben 2 nagy és félelmetes ellenségünk van. Az egyik a bűn, a másik pedig a bűnnek a megmagyarázása. Az egyik maga a rossz, amit elkövetünk, és ez nagyon súlyos, akár ölnek az emberek, akár lopnak, akár hazudnak, akár csalnak, bármilyen bűn önmagában véve is elég súlyos. De sokszor nem gondoljuk meg, hogy a bűnnek van még ezen túlmenően is egy félelmetes hatása, hogy a bűnt elkövető emlékezetében otthagyja a nyomát, megfertőzi azt az embert, felborítja a gondolkodását, az akarat és az érzésvilágát. Szóval a bűnnek nem csak ott van következménye, akivel elkövetik, akin csattan az ostor, hanem ott is, aki fogja a kezében az ostort, aki méri a bűnnel az ütéseket a másik emberre. Tulajdonképpen a Biblia tanít meg bennünket arra a látásmódra, hogy a szánandóbb, a jóval szánandóbb, soha nem az, aki kapja az ütést, hanem az, aki adja az ütést, mert annak az életében következnek be borzalmas roncsolódások. És a legborzalmasabb roncsolódás a bűnök elkövetése után, hogy az ember ragaszkodik a hibáihoz, ragaszkodik a vétkeihez, megmagyarázzuk ezeket, menlevelet adunk rá, bár fájnak a rossz dolgok, bár ellenségeskedés is van bennünk a rossz dolgokkal szemben, de amikor az ember úgy lenyugtatja magát, úgy megmagyarázza, hogy hát mások is ezt csinálják, hát mások is lopnak, csalnak, hamiskodnak és egyéb más dolgokat tesznek, hát én még nem is teszek olyan nagyon nagy dolgot ezekben, hát csak úgy olyan középszerű, olyan szokványosat, amit az emberek nagy része is, hát mégsem dől rám a mennyezet. Ez igaz, hogy a bűnök után nem dől ránk a mennyezet, és lehet, hogy nagyon sokáig nem dől ránk a mennyezet. Ámos prófétáról beszéltem néhány héttel ezelőtt, azért Ámos megmutatja, hogy az a mennyezet az nagyon is törékeny, ugye Ámos 5. látomásában ezt láttuk. Ámos próféta könyvében 5 látomás van arról, hogy a bűn nagyon gyorsan tudna pusztítani, mint a sáska, mint a tűz, de Isten fékezi ezt, és nem engedi, hogy ránk dőljön a mennyezet, de ettől a mennyezet még nagyon törékeny. Egyáltalán nem vasbeton szilárdságú ez a mennyezet, legfeljebb csak valami kis nagyon egyszerű tákolmány, ez az emberi életünk és emberi történelmünknek a mennyezete. Az 5. látomásban Ámosnak csak meg kell ütnie az oszlopot, meg a mennyezetet, és a ház összedől. Nagyon sokan ezért követik el olyan folyékonyan, olyan természetesen, olyan vígan és dalolva a rossz dolgokat, mert azzal mentegetik magukat, hogy hát úgyse tudódik ki, ugye a mai kor emberének ez a fő gondolata, hogy hát ami kitudódik, az bűn, ami nem tudódik, az nem is bűn. Súlyos tévedés. Vagy úgy gondolják, ha kitudódik is, de hát mindenkiről kitudódik, és hát teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, azért a világ megy tovább. A rokkant szekér a sárból azért csak mindig kijön, csak mindig araszolunk előrefelé. ahogy Szeged környékén mondják, hogy olyan még nem volt, hogy semmi se lett volna. És az ember így megmagyarázza, nagyon messze menően, nagyon találékonyan és nagyon hatásosan tudja az ember csinálni ezt a szerecsen mosdatást. És Malakiás könyve ez ellen szólal fel. Malakiás könyve nem úgy épül fel, mint a többi prófétai könyv, hogy a próféta kiáll és elmondja a feddő ítéleteit, prédikációit, proféciáit, hanem Malakiás könyve párbeszédes jelleget ölt. Mintegy jelzi azt, hogy a próféta kapcsolatot keres a néppel, megjeleníti, hogy a nép hogy gondolkozik és mit mond, és erre felel az ő könyvében az Isten. Már is így kezdődik a könyv, hadd olvassam az erejét, az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjünk meg és építsük fel a romladékokat, ezt mondja a seregeknek Ura, ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának és oly népnek, melyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. Tehát ezzel kezdődik ez a prófétai könyv. Hogy az Isten szereti az embert, szereti a népét, szeret más népeket is, de visszakérdeznek az emberek, hogy miben szeret engem az Isten. És Izrael népét az Isten szerette, 1500 évig hordozta a tenyerén, és mindennel ellátta, mire szüksége volt egy népnek, törvényeket adott neki, prófétákat küldött hozzájuk, igazi országot adott nekik, pedig kis nép volt, és egy nagy világbirodalomból, Egyiptomból kiszabadult kis nép. Edom, ugye Ézsau leszármazottai az edomiták, akik elváltak a zsidóktól, tehát Jákob ivadékai a zsidók, és Jákob ikertestvérének, Ézsaúnak a leszármazottai pedig az edomiták. De Isten világosan mondja, hogy a történelemben ő a szeretetet úgy gyakorolja, hogy igen, Jákobot szerettem, mert Jákob is az igazságot szerette, Ézsau viszont, aki az önzést szerette, aki több nejűségbe tévedt, aki durva, kegyetlen ember volt, az Ézsau féle magatartást gyűlölte az Isten. Ez nem annyit jelent, hogy Ézsau gyűlölte, az Ézsau féle magatartást gyűlölte. Senkinek nincs joga ezt kérdezni, hogy miben szeret az Isten. Az Isten mindenkit pontosan tud, hogy hogyan kell nevelni a maga alkata, a maga természete szerint, de az ember hálátlan, az ember állandóan felró, az ember állandóan panaszkodik, állandóan az ember kikél a sodrából, és azt mondja, hogy mivel is szerettél engemet, és ez a párbeszédes forma az elejétől a végéig Malakiás könyvét jellemzi, hogy ezt gondolják az emberek, így állítják be a dolgot az emberek, és erre felel az Isten. És ez a párbeszédes forma ennek a könyvnek a specifikuma, a különlegessége, vagyis az, hogy a próféta mutatja, hogy igen, kapcsolatot keresek a néppel, fel akarom emelni a népet, akkor is, ha eltorzult a gondolkodása, ha állandóan megmagyarázza a dolgokat, és ha állandóan mentegeti a rossz dolgokat. És így kerül sor a prófétai könyv során különböző kérdések felvetésére, hogy az emberek hivatkoznak arra, hogy ők szeretik a feleségüket, és azt az Isten megkérdezi, hogy igen, hát az a szeretet, hogy az ifjúságot, feleségét elhagyod. Az emberek hivatkoznak arra, hogy ők szeretik a vallásukat, ők járnak istentiszteletre, bemutatnak áldozatot, és az Isten megkérdezi, hogy hát az áldozatnak nevezhető, ami üszkös, ami hibás állatokkal való áldozás. A zsidó nép életében ekkor, amikor Malakiás könyve keletkezik, ez az időszámításunk körüli előtti, időszámításunk előtti 400-as évek tájéka, tehát az 5. század végén vagyunk, visszatért a nép a babiloni fogságból. A nép egy új hazát épített, felépítették a jeruzsálemi templomot, egész Jeruzsálemet, helyreállt a közigazgatás, az állami élet, gyarapodik már a népesség, de az életben egyre több a csalás, a lopás, az erkölcstelenség, a válság, és az életben egyre nagyobb tere van a vallási színjátéknak, hogy az emberek mutatják, hogy ők vallásosak, az új idők új szeleinek megfelelően ők gyakorolják ezt az, így mondjam, divat vallásosságot, és közben pedig nagyon kemény ítéleteket mondanak az Istenről, ahogy itt Malakiás meg is szólaltatja, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Tehát ebben a vallásosságban azért az emberek a formális vallásgyakorlás mögött azért a maguk hátsó gondolataiban az, hogy érdemes tisztességesnek lenni, érdemes erkölcsösnek lenni, érdemes vallásosnak lenni, mert nem ezeknek áll a világ, sőt, boldogoknak a kevélyeket mondjuk, akik gyarapodnak, és azokat, akik másokat legázolnak, és úgy tűnik, hogy övék a világ. És Malakiás könyve itt, ahogy ezt a párbeszédes formát viszi előre, és így rámutat arra, hogy mennyire eltorzult az emberek gondolkodása. Hiszen ha valaki a jót követi, hát magáért a jóért kövesse a jót. Hogy jónak lenni jó, és jót tenni jó. Nem azért a számításból, kufár szellemből, hogy majd kapok érte gyorsan valamit, akkor már a motiváció szempontjából a jó el is veszíti a hamvasságát és a jó voltát. Malakiás könyve mélyen rámutat arra a, most már hadd mondjam ki a szót, amit később így mondunk, arra a farizeizmusra, amikor az emberek külsőleg adják a jót, de belsőleg tele vannak mindenféle gonoszsággal és hátsó gondolattal és a bűnök igazolásával. Tehát Malakiás könyve egy rendkívül nagy prófétai irat, amely a párbeszédes forma után, szinte az emberi és az isteni világ közötti párbeszéd után fellebbenti a fátylat, bepillantást enged abba, hogy más világok hogyan tekintenek ránk, például a mennyei világ, amikor ezt olvassuk a harmadik fejezetben, akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Milyen egyszerű, de mégis milyen súlyos, és az egész Bibliát jellemző nagy kijelentések. Az Isten figyel és hallgat. Az Isten látványosan nem avatkozik bele a történelembe. Akik tudják, hogy hol, mikor, miért avatkozik bele, úgy is tudják, de látványosan nem nyílik meg az ég. Nem nyúl le egy kar, nem hoz minden nap ítéletek jók és rosszak között, az Isten figyel és hallgat, milyen érdekes ez a két szó, az Isten figyel és hallgat, mit figyel és mit hallgat? Hogy ki miért követ valamit. Ha valaki rosszat tesz, de szembefordul a rosszal, az Isten segíteni fogja. Ha valaki jót tesz, de csak azért teszi a jót, mert külsőleg akarja adni, hogy ő jó legyen Isten és emberek előtt, az Isten nem tudja igazán megsegíteni. Farizeus marad, és farizeus lesz is a jövőben is. Az Isten figyel és hallgat. És ki van még az Isten mellett? Tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, akik szeretik az Isten törvényeit, az élet törvényeit, azok ott vannak az Isten mellett, akik becsülik az ő nevét. Azok ott vannak, és lélegzett visszafolytva figyelik a földi történéseket, hogy majd később Pál apostol mondja, hogy a világ színpada lettünk, és a mi történelmünkbe angyalok vágyakoznak betekinteni, de majd az Isten egyszer nem figyel és nem hallgat, illetve egyszer a figyelésből és a hallgatásból az Isten felkérést cselekszik, és ezt mondja a folytatás a 17. verstől, hogy azon a napon, azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és én kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Vagyis eljön az emberi történelemben egy olyan pillanat, amikor igenis különbség lesz majd. Igaz és hamis között. Látható különbség. Ki az, aki ragaszkodik Isten törvényeihez? Ki az, aki nem ragaszkodik azokhoz, csak emberi törvényekhez, emberi elképzelésekhez? Hogy így mondjam, mert ez is belefér a proféciába, emberi vallásossághoz. ki az, aki az Isten szava szerinti vallásosságot követi, a Biblia szerinti vallásosságot, és ki az, aki ilyen maga választotta, hát hadd mondjam ki a Biblia szóhasználatával, egy ilyen bálvány vallásosságot követ. Az emberi történelem keretei között ez a két csoport meg fog látszódni, vagyis Malakiás könyve egészen odáig futtatja a proféciát, végső eseményekig, a hét csapásig, az emberi történelem drámai lezárulásáig, előtte a nagy evangélium hirdetésig, hogy majd mindenki dönthet és választhat az Isten hamisítatlan tiszta útja mellett, és az emberi világ talán vallási és politikai világ által is ajánlott, de nem csak ajánlott, erőltetett, de nem csak erőltetett, szinte kényszerített vallásossága között lesz majd választás isteni és emberi, isteni tiszta és emberi tisztátalan között, és Malakiás könyve ezért jelenti be, hogy mind a két történelmi esemény, ami előtte van, hiszen Malakiás, mondom, 400 körül, időszámításunk előtt 400 körül működhetett, mind a két nagy történelmi esemény előtt Isten viszont előkészíti az utat, útkészítőt rendel. Előkészíti az utat a Messiás első eljövetelére is, és előkészíti az utat a Messiás második eljövetelére is. Szeretném olvasni az erről szóló rendkívüli nagy horderejű proféciát a harmadik fejezet első versétől. Íme elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja, és ül, mint az ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja a lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, és igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. Az ószövetségi proféták általános szokása, de ez azt hiszem tudatilag nem is lehet másképp, hogy a Messiás két eljöveteit egybe kapcsolják. Olyan ez, mintha mennénk egy úton, látnánk messziről egy fát, és ahogy közelítenénk a fához, egyszer csak látnánk, hogy tulajdonképp két fa van, az egyik fa az előtérben, és az egyik fa takarta a másikat, ami a háttérben van. Messziről nem látszódott, hogy két fáról van szó az út mentén, de hogy közelítünk az elsőhöz, már látjuk a másodikat is. Körülbelül ez a helyzet az ószövetségi messiási proféciákkal. Szólnak a Messiás eljöveteléről, aki eljön az ő templomába, és előtte elküldi a követét, ugye így jött el keresztelő János, hogy útkészítő legyen Krisztus előtt, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelét. Itt érezzük, hogy a profécia átmegy már a második eljövetelbe, hogy amikor Jézus először eljött, kegyelmet jött hozni, és felajánlani mindenki számára Isten látható felajánlását, hogy Isten a saját magára veszi minden ember bűnét, és meghal minden emberért, hogyha az ember szembefordul a rosszal, és nem igazolja a rosszat, és nem végez szerecsen mosdatást, és ki akarunk jönni a rossz dolgainkból, akkor az Isten életet adhat már itt a Földön, bővölködő életet, de életet adhat az örökké valóságban is, tehát örök életet. De aki nem ezt választja, az élet jogát az Isten vissza fogja venni tőle, és nem csak az első halállal, amivel az életünk végén meghalunk. Az első halál csak a bűneink természetes következménye. Az ítélet után jön majd a kárhozottak esetében a második halál, ami a végső megítélése egy embernek. A második halálban azok részesülnek a Biblia szerint, akik azonosultak a rosszal a földi történelem során, vagyis nem törekedtek szabadulni azokból a hibáikból, amelyeket felismertek, és amelyekkel másokat pusztítottak, más életeket roncsoltak. Malakiás könyve elmondja azt is, hogy ezek a követek mit fognak tenni. Ezek a követek keresztelő János Jézus első eljövetele előtt. És a Jézus második eljövetele előtti időszakban az a keresztelő jánosi mozgalom, hiszen ott már nem egy prófétáról lesz, hanem egy egész mozgalomról, egy egész közösségről, amelyre nézve Jelenések könyve 10. fejezete fog majd beszélni. Egyáltalán Jelenések könyve az a következő bibliai könyv, ami a legtöbbet merít Malakiás proféciáiból, ami legtöbbször idézi vissza ezeket a jövendőléseket. És erre nézve is hadd olvassam fel önöknek Malakiás könyvének immár a végét, immár az utolsó sorait, és egyben ezek nem csak egy könyv utolsó sorai, hanem az egész Ószövetségnek az utolsó mondatai állnak most előttünk. Krisztus előtt 400 körül lezáródik az Ószövetségi kánon, hogy Josephus Flavius is mondja az Ápion ellen című művében, Isten nem adott már több kinyilatkoztatást, nem küldött hozzánk több prófétát, megszűnik a próféták folyamatos láncolata. Malakiás az utolsó próféta, aki már bejelenti Keresztelő János fellépését évszázadokkal előre, de bejelenti a végső idő Keresztelő Jánosi mozgalmának a jellegét is több évezreddel előre. Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. És feltámad néktek, akik féritek az én nevemet az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízdal tulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomás alatt azon a napon, melyet én szerzek, azt mondja a seregeknek Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésükül és ítéletekül. Éme én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Kedves nézőink, így fejeződik be az Ószövetség, ez a mi kezünkben, a mi kánonunk szerint, a keresztény kánon szerint egy 39 könyvből álló iratgyűjtemény, hogy egyszerre ad bejelentést az első eljövetelről és a másodikról. És a második eljövetelről, ami most már hozzánk közelebb van, jóval közelebb, mint volt az első, Illésről beszél, Illés próféta személyét hozza fel. Ahogy Illés is fölállt a Kármelen, és azt mondta, hogy emberek, ne sántikáljatok kétfelé. Hát ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál az Isten, kövessétek azt. De a kétféle vallásosságot, az Isten szerinti, a Biblia szerinti vallásosságot, és az emberi bálvány vallásosságot ne zagyváljátok össze. Nagyobb rossz nincsen, mint a egymással ellentétes dolgoknak az összekeverése, ami aztán nagyon megzavarja, főleg a gondolkodásra nem annyira képes embertömegeket. És ezért hivatkozik Illés mellett Mózesre. Arra a Mózesre, aki által Isten törvényt adott. Azért mondja itt a szöveg, hogy emlékezzetek meg Mózesnek az én szolgámnak törvényéről. Nyilván a 10 parancsolat, a mózesi törvények központjában a 10 parancsolat van. És a 10 parancsolat legfőbb központja, pecsétje az első kőtábla és a második kőtábla között, az Isten iránti szeretett kötelezettségek és az emberi, emberek iránti szeretett kötelezettségek között, az a negyedik parancsolat, ami maga is így kezdődik, hogy megemlékezzél, emlékezzél meg a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Isten törvényének betöltői, látható betöltői azok, akik elfogadják Istennek a munkára, a megpihenésre, az egész külső megjelenésére, az embernek a külső megjelenésére vonatkozó parancsolatát, és akik az emberek iránti szeretett kötelezettséget is komolyan veszik. Mózes és Illés. Ők jelennek meg majd Jézus mellett is a megdicsőülés hegyén. Mózes, aki meghalt, de az Isten feltámasztotta. Illés, aki nem halt meg, hanem tüzes szekéren a mennybe ragadtatott. Mózessel és Illéssel, az ő rájuk való hivatkozással fejeződik be Malakiás könyve és az egész ószövetségi kinyilatkoztatás. És hogy mennyire a végig fut, nem csak a történelem végéig fut ez a prófétai könyv, hanem ez a prófétai könyv, ami kiindult az embereknek az önbecsapásától, kiindult abból, hogy az ember mennyire szereti ámítani önmagát, kiindult abból, hogy az ember mennyire becsapja önmagát, befejeződik azzal, hogy majd eljön a nap, lángoló, mint egy sütő kemence, és az el fog pusztítani minden gyökeret és ágat. Vége lesz minden gonosznak, de nem csak a lombozatában, hogy az emberek sokszor levágják a rossz hajtásokat, vagy a férges, vagy tetves faágakat. Nem csak a lombozata fog elpusztulni a gonosznak, a 37. Zsoltár mondja, hogy a gonosz egy gazdag lombozatú vadfa, hanem a bűn gyökerestül fog kiirtódni, a bűnnek az eszméje lesz megsemmisítve. És ezzel a hatalmas híradással fejeződik be az Ószövetség és Malakiás könyve a farizaizmus leleplezésével, a rossz leleplezésével, ami miatt Jézus most belekerül abba a helyzetbe, és a következő előadáson ezzel foglalkozom, hogy miért is akarták megölni őt, a tisztát, az igazat, a farizeusok. Viszontlátásra egy hét múlva.